Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amely egész heti sorozatunknak alapigéje, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 4. fejezetében, a 24. verstől a 30-ig, valamint a 39-től a 42. versig a következőképpen. De hogy egybefüggő legyen, szeretném előről olvasni ezt a történetet. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása, Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy Samária asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben, és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Ekkor megkérdeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, mégsem mondta egyikük sem. Mit akarsz tőle? Miért beszélgetsz vele? Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A Samári asszony történetét vesszük estéről estére. Minden egyes estének megvan a maga címe. Az első estén arról hallhattunk, hogy az volt az igehirdetés cím, hogy a küszöbön. A kút peremére leül Jézus, és oda a kút peremére leül egy asszony. És elkezdenek beszélgetni. Aztán a második estén arról hallhattunk, hogy úton az élet felé. Elkezdenek beszélgetni, aztán egyre nagyobb hatással van Jézus szava erre az asszonyra, és elindul a gyógyulás. Aztán tegnapi nap folyamán arról hallhattunk, hogy otthon a trónteremben. Azaz ennek az asszonynak az élete Isten trónja lett. Isten trónterme. És aztán nem csak a szíve, hanem az élete is, sőt, az egész világ lett számára az a legfontosabb, hogy megélje a Krisztussal való hitet, a Krisztussal való kapcsolatot. Mai alkalomnak azt a címet adtam, a hívő élet feladata másokat is Krisztushoz vezetni. Olyan jó látni estéről estére, hogyan formálja Jézus ezen a beszélgetésen keresztül ennek a nagyon messziről jött asszonynak az életét. Hogyan kezd beszélgetésbe egy olyan samáriaival, akivel egyébként nem érintkezett zsidó. Messziről elkerülték, megvetették, lenézték, semmire nem tartották, és Jézus nem törődik a történelmi háttérrel, nem törődik, hogyan szocializálódott az asszony. Ő mindent felülír. Ő átlép határokat. Ő, aki áthatolt az egeken, hogy az emberek közé jöjjön, átlépi a történelem, nemzetiségi, emberi határokat, és szóba áll a megvetettel, a lenézettel, mert annyira szereti az embert, hogy ő csak a megmentésre szorulót látja. Ő senki között nem tesz különbséget. Az ő szemében értékes egy tolvaj Zákeus, egy áruló Júdás, egy parázna házasságtörő asszony, egy tisztátalan leprás, egy gadarai megszállott, egy gyilkos Barabás, egy kezeit mosó Pilátus, és a szíve szakad meg ezekért az emberekért, és nem csak ezért az asszonyért, hanem a szíve szakad meg érted is. Lehet, hogy Jézus minden egyes szavát érted, iszod, és azt mondod te is magadban, ez így nem mehet tovább. Ennek az asszonynak is elege lett, betelt a pohár, és szeretett volna változtatni az életén, de ehhez meg kellett hallania, és be kellett fogadnia, alapvető igazságként kellett kezelnie Jézus minden egyes szavát. Mindenkor igazat kellett adnia, odáig kellett eljutnia ennek az asszonynak, ahová Dávid is eljutott, és lemerte írni ott az 51. Zsoltár 6. versében, egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Így lett készé az asszony, elismerte bűneit, és formálta át Jézus az ő életét. A Biblia első lapjain azt láthatjuk, hogy Isten hogyan teremti meg az embert tökéletesre. Nem is kell minősíteni, hanem csak azt olvassuk, hogy Isten megteremtette az embert, és minden egyes nap végén azt olvashatjuk, és látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. Jó volt. Minden jó volt. A fűszálon át egészen az orrszarvúig, a teremtett világ minden élőlényére, és benne az emberre is azt mondta, hogy íme, igen jó. Tökéletes, bűnmentes élete volt az embernek, harmonikus kapcsolatban élt az Úrral, illetve a feleségével harmonikus házasságban éltek egymással. Ez volt az ember. Aztán... És ezt, amit most mondok, Cseri Kálmán bácsitól idézem, Aztán a bűneset után azt láthatjuk, hogy minden elromlott, minden felbomlott, minden a feje tetejére állt, és az igaz emberből lett gazember. Ez a gazember elkövet mindent, kezéhez csak a gaztet tapad, és így lett az igaz emberből gazember. Ez a második lapja a Bibliának. És a harmadik laptól egészen Jelenések 22-21-ig azt olvashatjuk, hogy Isten hogyan hozta helyre mindazt, amit az ember elrontott. Mert Jézus megjelenésével ezen szeretett volna változtatni, mert mindenki ilyen gazember. A bűneset óta csak ilyen gazembereket, megmentésre szoruló gazembereket lát az Atya. Jézus azért jött, hogy ebből a gazemberből igaz ember legyen. Te is, meg én is, aki ilyen gazemberként jött a világra, igaz emberké akar tenni. Ezért Jézus az, aki megigazít, azaz igazzá tesz. Az emberből lett a bűn, emiatt gazember, és a gazemberből lett Jézus miatt igaz ember. Azokat, akiket Jézus megigazított, az Atya Jézus Krisztus miatt igaznak lát. Amikor ott állok az Atya ítélő széke előtt, az Atya és közém odaáll Jézus Krisztus. Felemeli az átszegezett kezet. Tegnap már nem volt rá idő, meglátjuk, hogy ma hogyan gazdálkodom a prédikációra szánt időmmel. Tegnap nem volt rá idő, de engedjék meg a testvérek, egy igaz történetet elmondjak az átszegezett kéz, a felemelt kézzel kapcsolatban. Néhány évtizeddel ezelőtt történt. Egy édesanya, édesapa, volt két szép gyermekük, és autóval utaztak valahová az országban, és egy tragikus baleset történt, és meghalt az édesanya és az édesapa, és árván maradt a két gyermek. Aztán tudjuk mi magyarok, hogyha jön a baj, akkor csőstül jön. Ez a két gyermek miután árván maradt, a nagymama vette magához a két gyermeket. Igen ám, de jött a következő tragédia. Egy társasházban éltek, egy kis lakásban, és kigyulladt ez a lakás, és sajnos a tűz martalékává vált. Jöttek a tűzoltók, próbálták oltani a tüzet, a szomszédok is kimenekültek a lépcsőházból, aztán ott álltak és nézték tehetetlenül, hogy hogyan válik a tűz martalékává a lépcsőház, a társasház. Kijöttek a tűzoltók, hatalmas nagy erővel próbálták oltani a tüzet, és mindenki tehetetlenül nézte az épületet. Aztán jött egy fiatal ember. A fiatal ember fölmászott a csatorna vason, az izzó csatorna vason, betörte az üveget, bemászott, és hát a nagymama és az egyik gyermek az sajnos meghalt már, nem tudtak rajta segíteni. De a pici gyermeket azt még élve találta, és kimenekítette. És hát az izzó vason, ahogy fölmászott, a keze teljesen összeégett, de megmenekült az az egy gyermek. Aztán elindultak a tárgyalások, hiszen a gyermeket el kellett valahová helyezni. Jöttek a rokonok, elindult a tárgyalás, a bíró mindenkit végighallgatott, minden egyes családtagot, minden egyes rokont. Mindenki jött az érvelésével, hozta az ügyvédjét, hogy miért lenne jó, hogyha a gyermek oda kerülne. És egyszer csak váratlanul valaki bejelentkezett. Igény tart a gyermekre. Mindenki elmondta az érveit. Ez az idegen nem hozott ügyvédet, ez az idegen nem mondott érveket, nem volt nagy szónoklás, ez az idegen csak megállt középen, és fölemelte az összeégett kezeit. Váratlan fordulat a tárgyalásban, a bíró neki ítélte a gyermeket. És azért jutott eszembe ez a történet, mert igen, akkor, amikor oda kerülünk az Atya elé, azon az utolsó ítéleten, akkor az Atya és közé majd oda fog állni Jézus Krisztus. Ott már nem fog elhangzani védőbeszéd, már nem lesz szónoklás, semmi. Jézus Krisztus egyet fog tenni, fölemeli az átszegezett kezet. Igen, mert az Atya és közém odaáll Krisztus, és ő felemeli ezt az átszegezett kezet, ahogy ez az idegen fölemelte az izzó csatornavas által összeégett kezet. Ezt az asszonyt is, aki egy gazember, egy gazasszony volt, most így mondom, ezt az asszonyt is igaz emberré tette, megigazította Jézus. Odaáll majd az asszony és az Atya közé az a Jézus, akit behívott az életébe. Aztán új életet nyert, a Szentlélek lakozást vett benne, újjá született, erről tegnap hallhattunk, és így lett egy trónváltás, így lett egy uralomváltás az életében. Ilyen trón uralomváltásra van neked is szükséged, mindannyiunknak. Mert addig, ameddig nem történik meg ez az idézőjelbe trónfosztás, ez az uralomváltás, addig nem áll az Atya és közéd Jézus. Csak akkor áll, hogyha uralomváltás lesz az életedben. Milyen hatalom, milyen uralom alatt élsz, drága testvérem. Ennek az asszonynak bekövetkezett az életében, és most arról beszélhetünk, hogy ezt az uralomváltást nem tudta magában tartani. Kifakad belőle. Ahogy Jeremiás is írja, mert belőle is kifakadott, a Jeremiás könyvének 20. fejezetében olvashatjuk, de mintha csontjaiban rekesztett tűz volna. Igen, ennek az asszonynak a csontjaiba lett rekesztve a tűz. A Jézus iránt érzett tűz. Ebben az asszonyban felébredt egyszer csak a felelősség. Felelősséget érzett a másik ember iránt, áttevődött a fájdalom érzet. Talán emlékszünk, az első alkalommal még arról hallhattunk, amikor a kúthoz jött, akkor nem érzett fájdalmat. Aztán ő Jézussal való beszélgetésben megjelent a bűn fájdalma, mert hallhattunk arról, hogy a bűnt azt meg kell ismerni, fel kell ismerni, be kell ismerni. Megjelent a fájdalom érzet, mert tudjuk, hogy akkor, amikor megtörtént a bűneset, akkor minden ember be lett oltva a sátán által, immunissá vált az ember a bűnre, nincsen fájdalom érzete. És akkor, amikor Jézussal elkezd beszélgetni, amikor felszíre jönnek bűnök, elkezd fájni. Megjelenik a fájdalom érzet. Aztán a Jézussal való beszélgetésben megjelenik a bűn fájdalma. Jézus elvette a bűn fájdalmát, és most pedig a másik ember iránt érzett felelősség hajtott el a kulttól, tudnélik elkezdett fájni neki az, hogy a másik ember elveszik. Érezzük ezt, drága testvérek, ezt? Ezt az asszonyt az hajtja, hogy fáj neki most már a másik embernek az elveszett állapota. Felismerte, hogy a másik ember is ugyanabban él Jézus nélkül, amiben élt eddig ő is. Milyen jó, amikor ez a fájdalom, ezen a minden áron menteni a másikat készség ébred az emberben, amit Jézus ad. Minden áron menteni a másikat. Testvérem, benned ott van ez? Minden áron menteni. Azt olvassuk az igében, áron is megvegyétek. Ott van benned ez a minden áron menteni a másikat. Ezt az asszonyt 6 iga ökörrel sem lehetett volna visszafogni. Ennek olyan felelősség ébredt a szívében, hogy még azt is elfelejtette, hogy miért ment a kútra. Mit érdekelte már a víz, mit érdekelte már a korsó, mit érdekelte őt már a szomjúság, a kút? Vízért ment, és az életet kapta. Valamit hozott, és azt ott is hagyta, annélkül ment el. Ez a korsó is azt jelenti, Jézushoz ne gyere üres kézzel, az a korsó jelentette ennek az asszonynak az életét, minden, ami az volt, ami benne volt, az életet jelentette. Ezt az életet, a régi életet hagyta ott Jézusnál. Ahogy Pál apostol írja a 2. Korintusi levél 5. fejezet 17. versében, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és újjá lett minden. Ez az asszony ott hagyta a régi életét szimbolizáló korsóját, és egészen új teremtés lett, új reményt és új életcélt kapott. Eddig a cél, az élet célja az volt, hogy megtöltse azt a korsót vízzel, most ott hagyta a régi életének értelmet adó korsót, szakított vele, és már más volt az életének a célja. Micsoda szemléletváltás! Micsoda szemléletváltás! Szemlélet, aztán élet, és aztán lélekváltás. Kicsit játszva a szavakkal. Szemlélet, élet és lélekváltás. Elnézést, hogy megint testvéreket terhelem görög szóval, de hát magára is valamit adó lelkipásztor azért igyekszik megnézni a görög nyelvet az Új Szövetségnél, a héber nyelvet az Ószövetségnél. Engem úgy tanított Bácskai Károly professzorom, tanárom, ha megnézed a görög szöveget, az már egy fél prédikáció. A másik felét valahogy összerakod. És olyan gazdag a görög nyelv. Az áréken szó, amit itt használ, azt is jelenti, hogy elengedni. Elengedni. Elengedte a régi életét, nem ragaszkodott hozzá, tudta elengedni mindazt, ami benne volt. Átélte ő is, amit Pál átélt, ott a Filippi levél 3. fejezetében erről ír Pál apostol egészen részletesen, sőt, kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, írja Pál. Elengedte a korsót, nem csupán ott hagyta, elengedte a régi életét, mert olyan nagy kincset kapott Jézus Krisztusban. Lett viszonyítása ennek az asszonynak. Eddig a korsó jelentette neki az életet, találkozott Jézussal, és onnantól kezdve Jézus lett az élete. Ezért mindent elengedett. Hajtotta ez a tűz, hogy másokhoz is elmenjen. Hogy másokhoz is elvigye Jézust. Már nem a régi életével, a sok szégyelni valójával foglalkozott, majd úgy is elmondja, hogy hogyan kapott bocsánatot. Az az asszony, aki eddig került az embereket, gondoljunk bele, micsoda prédikáció ez is, ez az asszony, aki kerülte eddig az embereket, most az emberek közé megy. Szemlélet, élet, lélekváltás. Míg megy a kúthoz, kerüli az embereket, aztán megy a kúttól az emberekhez. Az, aki eddig viszolygott, hogy mit fognak hozzászólni az emberek, ezért ment a napnak abban az órájában, abban az időszakában, hogy ne találkozzon egyáltalán emberekkel, inkább vállalta a napsütésnek minden fájdalmát, szárazságát. Ez az asszony viszolygott, hogy mit fognak hozzászólni az emberek. Jézus elvette ezt a szégyenérzetet. Ha Jézus már nem vádol, mit érdekli őt, hogy mit mondanak az emberek róla? Micsoda üzenet ez is. Megy inkább, hogy minél több embert elérjen. Aki eddig került az emberek társaságát, az most keresi az emberek társaságát. Micsoda változás, megy az emberek közé, mert felelősséget érez, nem egy magányos hívővé lett, nem egy elefántcsontoronyban megy, hanem a lélekmentés szolgálatát végzi. Amit átélt, megtapasztalt, az továbbadja. A maga egyszerűségével és hitelességével. Ez az asszony nem végez retorika meg szónoklat tanfolyamokat, mentálhigiénés képzést, lélekbúvárságot. Van egy lelkész kollégám, aki 5 percig sorolta, hogy neki milyen végzettségei vannak. Lelkész, mentálhigiénés, lélekgyógyász, légimentős, pszichológiai szaktanácsadó, burnout szindróma kezelő is 5 percen keresztül sorolta. Tényleg erre van szükség? Tényleg? Ezt az asszonyt mit érdekelték az ilyen képzések? Csak ment, mert Jézusról akart beszélni. Benne is az a lélek volt, amely vágyat ébresztett benne, hogy egy se vesszen el. Ehhez pedig az kell, hogy beszéljen arról, a Krisztusról, aki valóság, akivel ő is beszélt. Van egy drága barátom, akit nagyon-nagyon szeretek. Sok van, akit szeretek, de őt nagyon-nagyon szeretem. Láttam, hogy sok csalódás, fájdalom, nehézség van az életében. Nagyon maga alatt volt, ezért elhívtam őt egy csendes hétre, hogy jöjjön el velem, és nagyon jól érezte magát azon a férfi csendes héten. Sok elhatározás volt a szívében, de döntésre nem jutott. Nem adta át az életét Jézus Krisztusnak, döntés nélkül jött haza. És valahogy kapcsolatban átéltem azt a jézusi tanítást, amit olvashatunk a Máté evangéliumának 12. fejezetében, hadd idézzem Jézusnak szavait. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, üresen, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, maga mellé vesz másik hét lelket, még magánál is gonoszabbakat, és bemenve megtelepednek ott, és végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt. Nagyon közel volt Jézushoz ez a drága barátom, de aztán nagyon eltávolodott tőle. Később, amikor felhívtam telefonon és beszélgettem vele, akkor azt mondtam neki, Anni, annyira szeretném, ha te is ott lennél, ahová én is készülök. Ha behívnád Jézus Krisztust az életedbe, és meg lenne benned is az a bizonyosság, hogy van számodra is egy hely elkészítve. És benned is meg lenne ez a bizonyosság, hogy az a hely számodra el van készítve a mennyországban. Szeretném, ha te is ott lennél, ahová én készülök. És ez a mondat nagyon megérintette, nagyon megindította őt. Ez az asszony azt akarta, hogy ők is ott legyenek, a városban lakók is ott legyenek, ahová ő készül most már. Mert azt olvashatjuk az igében, mindazok, akik Jézus Krisztus behívták az életükbe, azoknak a neve fel lesz írva az életnek a könyvébe. És onnantól kezdve ezt az asszony az hajtotta, hogy most már nem az a fontos, mert az enyém már bekerült az életnek a könyvébe. Most már az a fontos, hogy minél többeké kerüljön be. Az a vágy hajtotta, hogy minél többekkel megismertesse Jézust. Érzed már annak a súlyát és felelősséget, drága testvérem, hogy Isten kit bízott rád? Hogy kit bízott rád? Megvan ott benned az a vágy? Szeretném, ha te is ott lennél, ahová én készülök. Luthernek van egy olyan szép mondata, együtt szeretnénk a mennybe jutni. Írja ezt azokról, akik még nem ismerik Jézust. Luther azt mondta, hogy én úgy tekintek azokra a barátaimra, ellenségeimre, hogy együtt szeretnék velük a mennybe jutni. Azért megyek a másik emberhez, mert azt szeretném, ha ő is részesülne abban, amit én kaptam. És ő is ott lenne, ahová én is készülök. Elment a városba, eddig nekem volt valamire szükségem, mondja magában az asszony, most megyek, most másnak van rám szüksége. Meglátta a másik szükségét. Te látod, drága testvérem, hogy mire van igazán szüksége a másiknak? Hogy miben szenved szükséget a másik? Hogy szükséget szenved Krisztus hiánya miatt? Hogy fáj ez neked? Vagy még mindig csak magaddal foglalkozol, olyan vagy, mint egy elejtett 10 forintos, amely maga körül forog, vagy fáj-e neked a másik elveszett állapota? Fel tudsz-e nőni Isten országában ahhoz, hogy Krisztusról beszélj? Azt olvashatjuk, Pál apostol azt írja Timóteushoz írott levélben, menj, hirdesd az igét, állj elő vele. De csak akkor tudsz róla hitelesen beszélni, ha te is átélted Jézussal ezt a mélységet és magasságot. Ha oda kerültél a kút peremére. Jöjjetek és lássátok, mondja az asszony. Még egy, de ígérem, hogy az utolsó görög szó lesz. A deüte szó. Olyan érdekes. Jöjjetek, mondja a samárai asszony az embereknek. Jöjjetek, deüte és lássátok. Nem maga köré gyűjti, nem magához akarja édesgetni az embereket, hanem Jézushoz akarja vezetni. Milyen szomorú, mikor lelkészek magukhoz kötik az embereket, mikor hívők maguk köré gyűjtenek csoportokat, sokszor a lelkésszel szemben is magukhoz édesgetik, de szomorú látni, ahogy aztán mennek el, szédelegnek el a csalódás miatt. Nekünk nem magunkhoz kell szeretnünk az embereket, hanem Jézushoz. Tudnilik, bennem és benned mindig fognak csalódni az emberek. Bennem is rengetegen csalódtak már. Sőt, tovább megyek, bennem is rengetegen fognak csalódni. De nekünk nem magunkhoz kell szeretni az embereket, hanem oda kell Jézushoz szeretni. És mivel bennem is és benned is fognak csalódni emberek, ezért nem érdemes magunkhoz édesgetni. Nem érdemes. Nekünk nem csalogatni kell az embereket, mézes madzagot elhúzni előttük, hanem Jézushoz hívni. Jöjjetek! Gyertek azonnal! Ez a deüte szó, gyertek azonnal, jöjjetek, ahogy Jézus is hív magához, és olyan érdekes, hogy ugyanezt a szót használja Jézus a Máté evangélium a 11. fejezetének 28. versében, amikor azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Én békességet adok nektek. Ugyanez a deüte szó van ott is. Jöjjetek Jézushoz emberek, mert megmondott nekem mindent, amit tettem, mondja a samáriai asszony. Nem úgy, ahogy tettétek ti, fülbesugva, suttyomba, a hátam mögött, pletyizva a kerítés melletti padon, vagy a gondűző kocsmában, mert ő nekem a szemembe mondta. Feltárta a múltamat, ő tudott nekem segíteni. Ez az asszony kinyílt, és ez feltűnt az embereknek. Mi történhetett ezzel, mintha kicserélték volna ezt az asszonyt? Igen, mert volt szemlélet, lélek, és szemlélet, élet és lélekváltás. Mintha kicserélték volna. És igaz, kicserélték ezt az asszonyt. Gondoljunk, Ezékiel próféta könyvében azt olvashatjuk, Isten azt mondja, én új szívet adok nektek. Én új lelket adok belétek. A kőszívet kiveszem belőletek, és húsz szívet adok nektek. Mintha kicserélték volna. És ki is cserélték. Mert azt olvashatjuk Péter levelében, isteni természet részeseivé lettetek. Igen, az az emberi természet megváltozik az újjászületéssel, és isteni természet részeseivé lesz. És mentek, mert vonzóvá vált Jézus ennek az asszonynak a szavai és élete miatt. Vonzó lett. Neked milyen az életed, drága testvérem? Milyen? Vonzó? Vonzó vagy taszító? Tegnap erről beszéltem, talán emlékeztek. Sokan vannak keresztjének, akik ilyen kaméleon keresztjének. Szépen beleilleszkednek a környezetükbe. És nem vonzóvá válik, hanem taszítóvá. Vonzod az életeddel, szavaiddal az embereket Jézushoz, vagy taszítod őket Jézustól? Ezen el kellene gondolkodni, drága testvérek. Milyen jó, hogy ez az asszony mágnesként vonzotta Jézushoz az embereket. És az emberek hittek Jézusban, sőt, marasztalták Jézust, mert érezték, hogy ez a zsidó ember más, ő a világ üdvözítője, olvashattuk itt az utolsó résznél. Ő a világ üdvözítője, és ezt megérezték. Nem csak Jézusban, hanem a samáriai asszony szavaiban is. Hogy más lett ez az asszony Jézus által. Már nem az asszony miatt hittek, hanem azért, mert nekik is lett személyes kapcsolatuk Jézussal. Spurgeon egyszer, a híres igehirdető azt mondta, az egyháznak azért van olyan kicsi hatása a világra, mert a világnak olyan nagy hatása van az egyházra. Milyen jó, hogy erre az asszonyra olyan nagy hatással lett Jézus, ezért lett olyan nagy hatással az élete az emberekre. Egy történetet hadd meséljek el, egy igaz történetet, egy misszionáriusról. Egyszer egy misszionárius elment hirdetni az igét egy afrikai törzshöz, de senki nem tért meg. És úgy kellett a misszionáriusnak meghalnia, hogy nem láthatta meg a munkájának a gyümölcsét. Utána jött egy másik misszionárius, és ott élt közöttük ugyanúgy, ott prédikált közöttük. Az ő szolgálata által viszont sokan tértek meg. Azt gondolta, hogy ez azért van, mert ő olyan jól hirdeti az igét. Egy nap a törzsfőnök leült a misszionáriussal beszélgetni, és ezt mondta. Az előző misszionárius ugyanazt mondta, amit maga, de mi látni akartuk, hogy hogyan hal meg. Van-e reménysége a halálban? És igen, láttuk, hogy volt reménysége a halálban, tudta, hogy hova megy, és ki fog rá várni. Igen, láttuk, hogy nem csak beszélt, hanem meg is élte azt, amit mondott, mert az Istene valóságos, hatalmas Isten. Így amikor maga ugyanazt mondta, amit ő, akkor mi már tudtuk, hogy van hitele annak, amit mond. Drága testvérem, minél nagyobb hatással lesz rád Jézus, annál nagyobb hatással lesz a szavad és életed az emberekre. És minél nagyobb hatással lesznek az életedre az emberek és a világ, annál kisebb hatással lesz rád Jézus. És befejezésül szintén egy híres igehirdetővel, Moodyval történt meg ez az eset. Idézem tőle. Néhány évvel ezelőtt megkérdezte tőlem egy ember, Moody úr, most, hogy megtértem, szükséges, hogy szakítsak a világgal? Azt feleltem, nem, egyáltalán nem szükséges a világgal szakítani. Ha valóban Isten fiáról tanúskodik az élete, akkor a világ fog önnel nagyon hamarosan szakítani, mert az ilyeneket a világ nem szívleli. Engedd, hogy Jézus munkálkodjon benned és rajtad keresztül, használjon téged, hogy másokat is Krisztushoz tudjál vezetni, hogy minél többen megtapasztalhassák a Jézussal való életet, minél többen láthassák a változást, szemlélet, élet és lélekváltozást. Amen. Imádkozzunk. Urunk, azért könyörgünk, hogyha valakinek ezen a mai estén még nem adatott meg, akkor add, hogy forgathassuk a szívünkbe mindazt, amit hallottunk. És addurunk, hogy minél többek életében lejátszódhasson ez a szemlélet, élet és lélekváltozás. Ahogy ebben az asszonyban is, ott a kútnál feltárult előtte az élet, az igazi élet, a Zoé élet. Addurunk, hogy itt ezen a helyen is feltárulhasson minél többek számára a tőled kapott igazi élet. És most, amikor hívsz magadhoz, hogy jöjjetek, olyan jó lenne, ha minél többen le tudnánk borulni te előtted, és felismerhetnénk, hogy te vagy a Krisztus, a világ üdvözítője. Amen.